Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Még egyszer mindenkit sok szeretettel köszöntünk. Jó, hogy itt vagytok. Jól vagytok? Oké, fordulj oda a melletted ülőz, és mondd neki, hogy élek. Aki nem válaszolt, az meg bögd meg, hogy éle még. Oké. Remélem, jól vagytok. És remélem, hogy jól telt ez a hétvége. A legjobb hely, ahova ma eljöhettél, az a gyülekezet. Ez a hely. Amen. Wow. Szeretem ezt az izgatottságot. Most pénteken a 40 napos kihívás, ez az Isten 40 nap Isten igéjével kihívás befejeződött, ahogy észrevettétek. Ki csinálta ezt a 40 napos kihívást? Ki vett részt ebben a 40 napos kihívásban? Kezeket fel! Oké. Ki az, aki legalább 10 napot elolvasott? Ez a 10 igét elolvasott ezekben. Oké, szuper. Ki az, aki legalább 20-at elolvasott? Aha, tök jó. Ki az, aki legalább 30-at? Aha, egyre kevesebb a kéz, nem baj. Ki az, aki 40-et? Wow! Adjunk egy nagy tapsot ezeknek az embereknek. Tök jó. Szeretnélek benneteket bátorítani arra, hogy folytassátok tovább. Ennek az volt a célja, hogy egy szokássá váljon Isten igéjének az olvasása minden nap. Úgyhogy bátorítalak benneteket, hogy folytassátok tovább, és az oka, ami miatt mindig adok nektek egy jegyzetet, kinyomtatok nektek, és találtok most is a széketeken egy jegyzetet tele igékkel, az, hogy minden nap kiválasz egy igét ezek közül, és elkezd újból elolvasni, tanulmányozni, elmélkedni rajta, mert nem szeretném, hogyha ez a vasárnapi ige egyszer meghallanánk, aztán elfelejtenénk. Hanem szeretném azt, hogyha ez az életünk részévé válna. Oké? Szóval kezdjétek el tanulmányozni ezeket az igéket, most nem lesz kiposztolva, viszont ott van a kezetekben a jegyzet, úgyhogy minden nap egyet olvassatok el. Szeretnél kérni benneteket, hogy ezt minden nap ebből olvassatok el. Ha marad időtök ezen kívül, akkor olvassatok még más dolgokat is a Bibliából, nyilvánvalóan. De ez mindenképpen legyen meg, mivel hogy akkor különben nincs sem értelme, hogy vasárnap kiállok és tanítok itt. Tudjátok, a dolgok 95%-át az emberek elfelejtik 3 napon belül, és nem szeretnék fölöslegesen dolgozni ezzel a rengeteg igével, meg a tanításaimmal. Szeretném, hogyha ezeket a gyakorlatba tudnátok helyezni, és együtt növekednénk, mint gyülekezet. Úgyhogy ez a következő kihívásom számotokra, hogy folytassátok tovább ezt, és tanulmányozzátok az igét. Egy kis visszatekintés, egy héttel ezelőtt ugye nem voltunk itt, nem találkoztunk itt az Albabárban, viszont volt egy nagyon jó kis valentinnapi partink. Hogy tetszett a valentinnapi parti? Jó volt? Na, képzeljétek el, hogy ezen a partin láttam anyukámat először cigányzenére táncolni. Ez valami hihetetlen volt. Tehát azt hittem, hogy nem hiszek a szememnek. És azt mondtam anyu, figyelj csak, nem is tudtam, te így ropod a táncot. Azt mondja, hát ez még semmi nem volt, látnál otthon. Bocs. Wow. Oké. Szóval az volt a jó ebbe, hogy nem csak fiatalok voltak, hanem voltak idősebbek is. És ez tök jó volt. Tök jó volt látni, hogy tényleg sikerült, úgy érzem most ebben az évben, lerombolni ezt a negatív hozzáállást a Valentin naphoz, és mert ez nem ilyen kis piros szívecskés buli volt. Tehát oké, értitek? Nem erről szólt az egész, hanem a célját sikerült elérnünk, a célját, hogy Isten szeretetét át tudtuk adni az embereknek, hogy értéket adjunk egymásnak, értéket kapjunk, fogadjunk be Istentől, mert ez erről szól, és hogy legyen egy olyan hely keresztény fiatalok számára, ahol kötetlenül egy biztonságos környezetben, egy normális környezetben tudjanak szórakozni. És tök jó volt látni, hogy több gyülekezetből is ott voltak, rengetegen voltak, 45 ember jött el legalább, ami eddigi csúcs volt az eddigi partik viszonylatában, úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok, és egy óriási siker volt ez a parti. Úgyhogy lesz még ilyen, fogunk csinálni, és most pedig folytatjuk tovább, viszont mivel hogy Valentin nap van, volt ugye az előző héten, azt gondoltam, egy picit szeretnék nektek beszélni egy olyan témáról, amit igazából mindenkit érdekel ez a téma, méghozzá arról, hogy hogyan találjam meg életem szerelmét. És tudom, hogy ez egy olyan téma, amiről ritkán beszélnek a gyülekezetekben, de azt gondolom, hogy egy fontos téma, ugyanis az életedben a második legfontosabb döntés, amit meghozol, hogy kivel kötöd össze az életedet. Ez hatással lesz a teljes életedre. Oké? És nem szabad lebecsülni ennek a döntésnek a fontosságát, mert Isten is szeretné, hogyha megtanulnánk azt, hogy hogyan döntsünk jól, mert Isten meg akar minket áldani. Oké? Szóval, hogyha előveszitek a jegyzeteteket, láttok itt egy igét, amit fel is fogunk olvasni. Ez a példabeszél 12.26. A példabeszél 12.26 azt mondja, az igaz ember körültekintően válassza meg barátait. Oké, hogyha Isten igéje azt mondja, hogy a barátaikat körültekintően kell megválasztanunk, akkor szerintetek mennyire inkább fontos azt az embert körültekintően megválasztani, akivel egy életet együtt le fogunk élni. Amen? Nagyon fontos. És ami másik fontos dolog ebben az igében, az a válasza szó. Isten neked adta a választási lehetőséget, hogy kivel szeretnéd leélni az életedet. Nem Isten választ helyetted, nem Isten dönt helyetted, hanem megadta azt a lehetőséget, választás lehetőséget neked, hogy te hozd meg ezt a döntést. Viszont ami igazából a kérdés, hogy oké, de hogyan válasszak jól? Mert ezt senki nem tanítja meg. Nincsen egy ilyen óra az iskolában, hogy hogyan válasz jól párt magadnak, vagy hogyan találd meg életed szerelmét. Erről nem tanítanak az iskolában, nem tanítanak a családban sem, nagyon sok esetben. Nem tanul az ember sem, de nekem, mint pásztornak az a felelősségem, hogy erről tanítsak, erről beszéljek, mert szeretném, hogyha áldott lenne az életed, és szeretném, hogyha egy áldott házasságod lenne, hogy jól válasz, jól dönts. Szóval a mai nap meg fogjuk nézni, hogy a Biblia mit mond erről, oké? És végig fogunk menni Istennek az ellenőrző listáján, oké? Ilyen checklist, hogy oké, ez, az, amaz, mert a Biblia tele van ilyen checklisttel, hogy amikor a párválasztáshoz érünk, hogy mi az, amire oda kell figyelnünk. Oké, benne vagytok? Ez a tanítás, mielőtt belemegyünk, nem csak a szingliknek, vagy párkapcsolatban élőknek, házasság előtt állóknak szól egyébként, hanem ez egy áldás lesz, hiszem, a házaspároknak is, ugyanis arról három legfontosabb dologról fogok beszélni, ami összetartja és áldássá tudja tenni egy házasságot. Ami a legfontosabb három dolog. Oké? Úgyhogy hiszem, hogy ez egy áldás lesz mindenkinek. Először is, mielőtt belemennénk ebbe az egészbe, szeretnék pár rossz elképzelést eloszlatni a fejekben. Oké? Mert nagyon sok rossz hozzáállásunk van a párválasztással kapcsolatban. És az első dolog, amit meg kell, hogy értsünk, az, hogy Isten nem választ helyettem. Isten nem fog helyetted választani. Isten neked adta a felelősséget, hogy te dönts. Oké? Isten nem fog egy jelet rajzolni az égre, hogy vedd el Pistát. Vagy vedd el Marit. Vagy házasodj össze vele. Vagy... Oké, lefordítva egy kicsit konkrétabban. Isten nem fog neked egy ilyen jelet adni, egy álmot adni, hogy ő lesz az. Ezt azért mondom, mert nagyon sokszor keresztény körökben van egy ilyen tendencia, hogy igen, majd Isten kijelenti, majd elmondja neked, majd megmutatja. Ne, Isten nem fog helyetted dönteni. Isten nem fog helyetted választani, te neked kell választanod, mert Isten neked adta ezt a lehetőséget. Tudjátok, hogy hány álmot, meg hány imát hallottam Istentől, hogy ő lesz az a párom, meg ő lesz. Nem ő lett. A Zsanit vettem el, és a Zsani előtt soha nem kaptam egyetlen egy olyan dolgot sem, hogy hú, Zsani, így felébredtem. Éjszakából így felébredtem, és akkor Isten adott egy ilyen képet, hogy Zsani. Nem. Oké? Okay? Ez nem működik. A 99,9%-ában a párkapcsolatokban nem így működik. Oké? Okay? Mert Isten nem ezt teszi. Tiszteletben tartja a mi választási lehetőségünket. És hogyha valaki oda jön hozzád, és azt mondja, hogy figyelj, Istentől kaptam azt, hogy te leszel a párom, akkor vigyázzatok az ilyen emberekkel, mert ez egy nyomás helyez rád, hogy te megfelelő jól döntsél. Ez nem így működik. Mindenkinek megvan a döntési lehetősége, hogy eldöntse, hogy kivel akarja leélni az életét. És nem szabad így manipulálni, nem szabad így manipulálni helyzeteket vagy szituációkat. Mert Isten nem így működik. És hadd mondjak el még egy dolgot. Legtöbb esetben az emberek azt mondják, hogy oké, én nem fogok randizni, várok. Hadd mondjam el, ha nem randizol, soha az életben nem fogsz megházasodni. Ennyi. Pont. Oké. Ennyi. Ennyire egyszerű. Majd várok az igazi. Nem. Ez nem így működik. Isten egy álló autót nem tud kormányozni. Ezt ezzel tudnám a legjobban bemutatni. Ha áll az autód egy helybe, Isten nem tudja kormányozni. Isten akar útmutatást adni, akar megfelelő irányba vezetni. De ha te állsz egy helyben, és nem mozog az autó, nem tudja irányítani. Isten ad útmutatást, és fog vezetést adni, és segít kormányozni, hogy jó döntést hoz meg, de neked kell rálépned a gázpedálra. Oké? Okay? Neked kell nyomnod a gázpedált, mert Isten helyetted nem fogja megtenni. Ez nagyon fontos. Szóval ez a te döntésed. A második ilyen rossz elképzelés, hogy csak egy ember van számomra az egész univerzumban. Isten egy ember teremtett nekem, az egyetlen egy ember létezik számomra. Nagyon romantikus, de nem igaz, és nem is biblikus, és hogyha végig gondoljátok jobban, nem is logikus ez a dolog. Okay. Hadd mutassam be egy picit egy illusztrációval. Amíg kijönnek a srácok, meg három srácot, meg három lányt, kértem meg, hogy bemutatjuk ezt, hogy miért nem működik ez a dolog. Oké, okay. Szóval, oké, okay, mutassátok a papírotokat. Igen, tehát itt van Pista, itt van Lali, itt van Jani, itt van Piri, Bözsi és Rozi. Direkt olyan neveket választottam, hogy ne legyen ilyen a gyülibe. Szóval, hogyha ez igaz lenne, ha ez igaz lenne ez az elmélet, hogy Isten egyetlen egy ember teremtett számodra, akkor elég, hogy az egyik a hány milliárd emberből csak egy ember rosszul döntsön, és összekeverje az egészet, az egész motekot. Oké? Okay? Tehát tegyük fel azt, hogy ugye itt van Lali és Bözsi, akiknek igazából Isten egymásnak teremtette őket, tehát elvileg nekik össze kéne házasodniuk, de a Lali úgy dönt, hogy ő nem fogja a Bözsit elvenni, hanem inkább a Rozit szeretné elvenni, és a Rozi is belemegy ebbe a dologba, úgyhogy... Tessék! Rozi és Lali összeházasodnak. Oké, mi történt? Bözsi, akinek igazából Lalival kellett volna együtt lenni, most egyedül maradt, most szívás van. Szóval, oké, mit csinált Bözsi? Oké, akkor oké, rendben. Ez milyen szín? Nem látom. Oké, mondjuk tegyük fel, hogy oké, akkor Bözsi és Jani, akkor azt mondják, hogy ők akkor össze fognak házasodni. Viszont várjatok, hát Janinak igazából a Pirivel kellett volna összeházasodnia. Nem? Rosszul látom a színeket? Na, azért. Szóval, hát akkor mi maradt? Piri és Pista nem maradt más, úgyhogy ők meg összefognak így ház. Értitek? Tehát látjátok, hogy mennyire nem logikus ez a dolog? Köszönöm szépen. Adjatok egy nagy tapsot nekik. Szóval ez egy nagyon szép romantikus dolog, de Isten több variációt is fog neked adni, amire azt mondja, hogy figyelj, fiam, lányom, ez rendben van, ha ő vele házasodsz össze. Ez tök jó. És egy csomó olyan opciót fog mondani Isten, amire azt mondja, hogy ne, soha. Oké? Általában több ez, mint ami igen. De Isten, ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem egyetlen egy opciót ajánl föl, hanem azt mondja, hogy oké, ez tök rendben van, hogyha vele össze akarsz házasodni, vagy vele össze akarsz házasodni, mert ez jó. Oké? Szóval ez az, ami fontos, hogy megértsük, hogy ez a mi döntésünk. A harmadik, a szerelem nem elég ok a házasságra. Attól még, hogy szerelmes vagy valakibe, ez nem elég ok arra, hogy össze is házasodj vele. Vannak emberek, akiknél semmi nem stimmel a kapcsolatukba. Nem illenek össze sehogyan, de szeretjük egymást. Imádjuk egymást. És értitek? Szóval, hogy semmi más nem stimmel, ez nem helyes. Tudjátok, az élet bármikor tud olyan környezetet teremteni számodra, hogy bárkibe belezúgj. Oké? Okay? Tehát kerülhetsz bármikor egy olyan szituáció, hogy belezúgj egy ember, vagy szerelmes legyél vele. Ez nem elég ok. Csak azért, mert szeretsz valakit, nem jelenti, hogy meg is kell, hogy házasodj vele. Én sok nőben voltam szerelmes a Zsani előtt. De hogyha összeházasodtam volna velük, vagy ez, hát csak az egyikkel, az katasztrófa lett volna a házasságom szempontjából. Attól még, hogy szerelmet érzel, szerelmes vagy valakibe, ez nem azt jelenti, hogy össze is kell, hogy házasodj vele. Szóval Isten nem fogja elmondani, hogy kivel házasodj össze, de ad egy leírást, hogy milyen emberrel szeretné, hogyha ő összeházasodnál. Milyen legyen az az ember. Szóval a Biblia erről fog adni egy leírást, hogy milyen ez az ember. És ha szeretnél áldást, szeretnél védelmet, szeretnél sikert a házasságodban, akkor jobb, hogyha figyelsz Isten igéjére, mert ez meg fog óvni téged attól, hogy rossz döntést hoz, és egy áldást fog hozni az életedbe. Oké? Okay? Szóval nézzük meg Isten igéjét. Szóval ma fogunk három olyan alapdologról beszélni, ami muszáj, hogy benne legyen egy házasságban azért, hogy működjön. Oké? Okay? Muszáj, hogy a házasságnak a része legyen, hogy működjön, hogy áldás legyen, hogy ne válással végződjön az a házasság. És azt tudjuk ugye, hogy a mai világban nagyon-nagyon sok válás van. Nagyon sok házasság rosszul működik. Szóval tényleg fontos, hogy ezt komolyan gondoljuk. Szóval ez a három dolog, amiről most fogok beszélni, ez a minimum. Oké? Okay? Ez az alap. Ha ez nincs meg, ez a három dolog, akkor gáz van. Tényleg. És nem számít, hogy mennyire szereted azt az embert, vagy mennyire szeret ő téged, vagy mennyire aranyos, mennyire kedves. Ha ez a három dolog nem egyezik, akkor nem fog működni a házasságod. Ez nem az én véleményem, hanem ezt a Biblia írja. Oké? Okay? Nézzük meg ezt a három dolgot. Az első, az, hogy egy házasság működőképes legyen, szellemi egység kell, hogy legyen közöttünk. Szellemi egység kell, hogy legyen a két ember között. Ugyanabban kell, hogy higgyünk. Ugyanabban az Istenben kell, hogy higgyünk. Istennel kell, hogy mindkettőnknek legyen egy közössége. Krisztus kell, hogy legyen a harmadik személy. Ha ez a szellemi egység nincsen meg egy párkapcsolatban, egy házasságban, akkor nem fogod megtapasztalni soha azt az érzelmi, fizikális vagy szexuális intimitást, amit Isten akar neked adni a házasságon belül. Soha. Miért? Azért, mert soha nem fogod tudni megbeszélni az életed legfontosabb részét azzal a személlyel, mert nem ugyanabban hisztek, más a világnézetetek. És ez nagyon fontos, hogy megértsük ezt, hogy ha ez nincsen meg, akkor végig a kapcsolatod felszínes lesz. Sosem fogod megtapasztalni azt a mélységét a dolgoknak. Ugyanolyan irányba kell, hogy menjetek. Ugyanabba kell, hogy higgyetek. Ha szeretnéd Isten védelmét, áldását az életedre, akkor Krisztus kell, hogy legyen a középpontja a kapcsolatotoknak. Ez a pont, amiről beszélek, ez a szellemi egység, ez a ragasztó. ami összeragaszt két embert. Ez az, ami tényleg mint egy ragasztó úgy működik. És ez olyan, mint egy háromlábú asztal. Tudjátok, még amikor a Himmerben voltunk, ott volt egy ilyen háromlábú kis asztal, amin tanítottunk. És ez a háromlábú asztal ugyanolyan, mint a házasság, hogy az egyik lába a férj, a másik lába a feleség, a harmadik pedig Isten. Ha az egyik hiányzik, akkor felborul az asztal. Instabillá válik. Ugyanígy van a kapcsolatokban, hogy ha nincs ott Isten harmadik személyként, akkor az a kapcsolat szét fog esni, nem fog működni. Olvassuk fel a 2 Korintus 6.14-15-öt. Ez le van írva oda nektek a jegyzetetekben. Nagyon. Még ki se kell keresni a Bibliából, már minden ott van. Testvéreim, ne engedjétek, hogy bárki a hitetlenekkel közös igába fogjon benneteket. Mi köze lehet egymáshoz két embernek? Az egyik Istennel összhangban akar élni, a másik meg áthágja Isten törvényeit. Mi köze lehet a világosságnak a sötétséghez? Miben lehet egyetértés Krisztus és a sátán között? Lehet-e valamilyen közössége hívőnek és hitetlennek? Hadd mondjam el, nem. Ez a válasz, nem. Nem lehet. Nem működik. Tudjátok, őszinte leszek veletek. Én, mint pásztor, 10 éve vagyok pásztor. És előtte még 8 évet szolgáltam a gyülekezetbe, és rengeteg olyan emberrel találkoztam, akik megtértek a gyülekezetbe, eljöttek, és utána lett egy barátjuk, és jöttek oda hozzám, vagy a pásztorhoz, és mondták, hogy jaj, ez olyan cuki ez a srác, olyan aranyos, és igazából úgy minden működik közöttünk, és tök jó, mert van egy jó munkája, olyan jó képű, olyan rendes, hoz nekem virágot, meg udvarol nekem, meg tényleg szeret engem. Csak egy baj van, nem hisz Istenben. De egyébként tök jó fej, tehát tényleg nagyon aranyos, és szerintem tök jó lenne, és tudjátok, annyira nehéz ilyenkor, annyira nehéz nekem, mint pásztornak őszintén megszólalni és mondani valamit, mert legszívesebben azt mondanám, hogy Isten áldjon titeket, tényleg a legjobbat kívánom az életetekre, és tényleg nem akarnám bolygatni ezt az egész dolgot, de miután láttam többször is, hogy azt a rengeteg válást, a rengeteg diszfunkciót, ami kapcsolatokban, házasságokban, családokban van, amit látok a tanítványaim, szüleinek az életén, hogy mennek szét, esnek szét a családok. Látom a statisztikákat. Azt tudom csak mondani ilyenkor, hogy életed legnagyobb hibáját követed el. És tudom, hogy ez szóval ezzel nem akarok senkit megbántani, mert nincs bennem, de nekem is nehéz ezt kimondani. De ezt azért mondom, mert szeretlek titeket, és szeretem azt az embert. És fontos nekem ez az ember, fontosak vagytok. De ha két ember között nincs meg ez a szellemi egység, nem fog működni. Szét fog esni. Rengetegszer láttam ezt mások embereknek az életén. Nem lesz meg sosem az érzelmi, az a szexuális mélysége, intimitása a dolgoknak. Ugyanis mindig lesz az életednek egy olyan része, a legfontosabb része, amit a partnere el fog utasítani. És lehet, hogy azt mondod, hogy nem, hát ő támogat, hogy menjek gyülekezetbe, támogat, hogy imádkozzak, Bibliát olvassak. De hadd mondjam, különbség van a között, hogy támogat, tiszteletben tartja a te életed, és különbség van a között, hogy egységben vagytok, szellemi egységben vagytok. Ez egy óriási különbség. Ha férfiről van szó, az a férfi sosem fog szellemileg inspirálni téged, vagy vezetni. Ha nőről van szó, ez a nő sosem fog téged támogatni, vagy követni. Mindig lesz egy nézeteltérés, mert más a világ nézetetek. Majd megtérítem később, mondják ezt keresztények. Majd elhívom a gyülibe, majd meg fog térni, majd összeházasodok, majd meg fog minden változni. Hadd mondjam el, nem. Ez nem fog. Nem fog megváltozni. Mondjatok 3 olyan esetet, amikor tudtok olyan történeteket, hogy emberek így tértek meg. Így változott meg az életük. így jöttek. Nem, ez nem működik. Ezeket ilyen missziós randizásoknak hívom. Hogy jó, akkor majd 2 hónap után elhívom a gyülibe, majd 3 hónap után az, majd, és missziózunk, értitek? És ez nem fog változni. Én tudom azt, hogy ha összeházasodsz valakivel, utána nem fog jobbá válni a kapcsolatotok. Ez egy misztérium. Nem. Ugyanúgy, sőt, az erős, a gyengeségek és a nézeteltérések még jobban felszínre fognak jönni. Ez ilyen. Ilyen a párkapcsolat. Ezt tudjuk tanúsítani a Zsanival is. De egyébként nagyon fontos az, hogy szellemileg egységben legyünk. És szeretnék, fiatalok, titeket pedig arra bátorítani, akik még párválasztás előtt vagytok, hogy ne is álmodozzatok olyan lányról vagy fiúról, aki nem kötelezte magát Krisztusnak. Ne is gondolkozzatok benne. Ne is legyen egy opció, hogy talán ne, semmi. Oké? Hadd mondjak valamit, tényeket. Oké? Ez talán jobban meg fog győzni. A tények, a statisztikák azt mondják, hogy 2,5 házasságból 1 házasság válással végződik. Tehát ez azt jelenti, lefordítva, hogy a házasságok 40%-a válással végződik. Ez van ma, ezek a tények. De azok, akik szellemi egységben vannak, mint házaspárok, ez azt jelenti, hogy minden hétvégén gyülekezetbe járnak, imádkoznak együtt, Bibliát olvasnak együtt. Ez a szám megnövekszik 1105 házasságból csak egy ér véget válással. Az ilyen nagy különbség. Ezek a tények. Óriási nagy különbség van a kettő között. Szóval a kérdésem az, hogy szereted a szerencsejátékot? Szeretsz hazárdírozni? Szeretsz így? Oké, talán bejön az a 60%, azért ez nem rossz. Hadd mondjam el, ne hazárdíroz. Nem éri meg. Életed második, legfontosabb döntése. Ne hazárdíroz. Ha nincs szellemi egység egy párkapcsolatban, egy házasságban, 10 éven belül válni fogsz. Ezt így elmondom. 10 éven belül válni fogsz, vagy a házasságod felszínes marad végig, vagy a harmadik, állandóan konfliktusaid lesznek. Mind a hármat láttam magam körül. És mind a három igaz. Ismerősök a körömből vannak, akik ugyanazen mentek keresztül. Csak azért, mert azt gondolta az egyik fél, hogy majd meg tudja téríteni a másikat. Ez nem működik így. A Róma 1.12-t olvassuk fel. A Róma 1.12 azt mondja, helyesebben szólva, hogy ti is, meg én is felbátorodjunk egymás hitének segítségével. Isten azt szeretné, hogyha egymást építenénk a hitünkkel a házasságon belül. Ha egy szakadén szélén állsz, és fel kéne húznod valakit, mi a könnyebb, felhúzni valakit, vagy hogy az az ember húzzon le a mélybe? Az utóbbi, igaz? Sokkal könnyebb valakit lehúzni, mint felhúzni. Lehet, hogy azt mondod, hogy majd én a házasságban felhúzom őt. Kicsit len van, de majd én felhúzom. Hadd mondjam el, hogy általában ez nem sikerül. Mindig az van, hogy az, aki erősebb, esik le. És erre figyelni kell. Szóval a szellemi egység nagyon fontos. Mi van akkor, hogyha már egy nem keresztényel vagy házas? Azt tudod tenni, amit az ige is mond, hogy imádkozol érte, hogy megnyert Krisztusnak, hogy megtalálja Krisztust, illetve egy olyan igét mond a Biblia, hogy ne a szavaiddal, hanem a tetteiddel próbáld meg meggyőzni őt. Ezt mondja a Biblia. Szóval, és azt mondja a Biblia, hogy akkor lehet, hogy meg fog térni. Talán. De még egyszer mondom, fiatalok, tanuljatok mások hibáiból. Mert erre van a gyülekezet. Okay? Szóval háromféle módon tanulunk, tudjátok. Az egyik mód a könnyű mód, a nehéz és a tragikus. A könnyű mód mások hibájából, a nehéz saját hibánkból, harmadik, egyikből sem. Tanuljunk mások hibáiból. Oké? Szóval ez volt az első, szellemi egység kell, hogy legyen közöttünk. A második, azonos életcélunknak kell, hogy legyen. Azonos életcél kell, hogy legyen. Ugyanabba az irányba kell, hogy haladjunk. Ugyanazért a célért kell, hogy fussunk az életben. Az Ámos 3:3. Hogyan is járhatnak ketten együtt, ha egymással meg nem egyeztek előbb? Hogyan járhat két ember együtt, hogyha az egyik jobbra akar menni, a másik meg balra akar menni? Oké? Okay? Hogyan tudnánk együtt élni bensőségességben, hogyha az egyik jobbra akar menni, a másik meg balra? Szét fog esni az a kapcsolat. Szóval ez nem működik. Ugyanannak az életcélnak kell, hogy legyen az életetekben. De egy nagyon fontos gondolat. Amíg nem tudod az életed célját, addig nem állsz készen megházasodni. Okay? Amíg nem tudod, hogy Isten miért teremtett meg, mi a te missziód, mi a te célod, mi a te elhívásod, amíg nem tudod erre a választ, addig nem állsz készen a házasságra. Nagyon sokszor az van, hogy emberek belecsöppennek a házasságba, és azt se tudják, mit akarnak az élettől, csak mennek a sodrással. Tudnod kell, hogy mi Istennek a te személyre szabott célja az életedre. Miért fontos ez? Mert Isten formált, Isten volt az, aki felruházott ajándékokkal, és Isten volt az, aki elhívott. És most fel fogunk olvasni három igét, ami erről szól, hogy Isten formált, az Efézus 2:10. Azt írja az Efézus 2:10, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Egy nap Isten előtt meg fogunk állni mindannyian, és Isten két kérdést fog feltenni. Az egyik az az, hogy mit kezdtél Krisztussal? Mit kezdtél Krisztussal? Elfogadtad őt, vagy elutasítottad őt? Nem azt fogja kérdezni, hogy hány jót tettél, meg hány rosszat. Mit kezdtél Krisztussal? Amen? Ez az első. A második kérdés, amit fel fog tenni, mit kezdtél azzal, amit adott neked? Mit kezdtél az elhívásoddal? Mit kezdtél azokkal az ajándékokkal, amiket kaptál tőle? Betöltötted-e az elhívásodat? És lesznek olyan emberek, akik azt mondanak, hogy jaj, nem, de találkoztam egy aranyos lányjal, aki szuper, nagyon jó volt, nagyon jó életet éltünk együtt. Isten nem ezt fogja kérdezni, nem azt fogja kérdezni, hogy kivel házasodtál össze. Mit kezdtél az elhívásoddal? Ez fontos. Tudnod kell, hogy mi az elhívásod. Tudnod kell, hogy mi az, amire Isten rendelt. A második, Isten felruházott ajándékokkal. Az 1 Péter 4:10. Mindegyőtök kapott valamilyen szellemi ajándékot Istentől. Ezzel az ajándékkal szolgáltuk egymást, mint hűséges szolgák, akik Isten sokféle kegyelmével jól gazdálkodnak. Szóval, ha különböző irányba mentek, hogyan fogod betölteni az elhívásodat? Ez a kérdés. Értitek, miért fontos, hogy ugyanabba az irányba menjetek? Miért fontosok az ugyanaz a cél? Mert ha különböző irányba mentek, nem fogod betölteni az elhívásodat. Isten elhívott. A házasság az egy partnerség, hogy betöltsd az elhívásodat. Ez a célja a házasságnak. A Zsidók 3:1a azt mondja, testvéreim, ti szent partnerek vagytok egy mennyei elhívásban. Partnerek vagytok egy mennyei elhívásban. Ha ez a partner gyengít az elhívásodban, akkor valószínűleg nem ő a megfelelő partner. A házasság célja, hogy még hatékonyabbá tegyen téged az elhívásodban. Ha a házasság távol tart az elhívásodtól, akkor a házasság a célját veszíti el, mert ez a célja, hogy hatékonyabbá tegyen. Nem tudom, értitek-e? Partnerek vagyunk Isten elhívásában. Oké, amikor gondolkozol a párodról, hogy vajon tényleg képzeld el a te elhívásodat, mint egy ilyen kört, és képzeld el a partnerednek az elhívását, mint egy kört. Ez a két kör, ha így összeillesztenéd, mennyi lenne a közös terület? Mennyire illik össze? Mennyire fedik egymást? Oké? Okay? Mindig gondolkozz így. Mert amikor ez a két kör egyé válik, az abban egy óriási erő van. És az én háladásom, nekem egy ilyen feleségem van. Emlékszem, amikor összeházasodtunk, a Denise pontosan erről prédikált, hogy külön-külön jók voltunk, de így együtt, mikor összerakott Isten bennünket, még erősebbé váltunk. És ez a célja a házasságnak, hogy a két embernek ugyanaz a célja van, ugyanaz a cél összefonódik, egyé válik. És tudjátok, nagyon sok mindent, rengeteg dolgot, Isten rengeteg dologba vezetett minket, és olyan dolgokat tett az életünkben, a házasságunk alatt, amit soha nem gondoltunk volna. De az elején nem tudtuk, hogy mit fog Isten tenni, csak egy dolgot tudtunk. Ugyanazok a céljaink. Ugyanazok a céljaink. Ugyanaz a látásunk, ugyanabba az irányba haladunk. Sosem volt kérdés a Zsaniban az, például melyik városba költözön. Sosem volt kérdés az, hogy melyik gyülekezetben fogunk szolgálni, vagy hogy melyik gyülekezetben fogunk járni. Miért? Mert ugyanazok voltak a céljaink. És ebben van egy óriási erő, amikor tudod, hogy mi a te elhívásod, tudod azt, hogy Isten mit adott neked, és milyen elhívásod van, és mind a kettőtöknek ugyanazzá válik az elhívása, ugyanaz a célja. Szóval amikor tökéletesen egyezik ez a két kör, abban van egy óriási erő. Viszont hogyha nem egyezik, akkor erőtlenné válik a házasság. Kevesebb lesz az öröm, több lesz a konfliktus. Szóval minél jobban egyezik, annál jobb. Szóval nagyon fontos az, hogy megértsük azt, hogy attól még, hogy szeretitek Istent, vagy egymást, nem jelenti azt feltétlenül, hogy össze kell, hogy házasodjatok. Ugyanaz a célunk? Tedd fel magadnak azt a kérdést. Ugyanaz a látásunk az életünkre? Nagyon fontos. A szingliségnek az az előnye, hogy nincs megosztva a figyelmet, hanem az elhívásodra tudsz fókuszálni. Egy rossz házasság ezerszer rosszabb, mintha szinglinek maradnál egész életed végéig. Oké? Okay? Ezt a Biblia írja. Ne elégedj meg a második legjobbal. Akard Istentől a legjobbat. És ezt azért mondom el, mert nagyon sokszor látom itt Magyarországon egyébként nagyon sok keresztény házasságban. Az első pont megvan. Szeretik Istent, szeretik egymást. Tudjátok, hányszor láttam embereket, hogy a szemükbe ez volt írva, és kb. Ezt kommunikálták meg, ezt láttam az életükön, láttuk Zsanival, hogy egyszerűen nem tudom megtenni azt, amire Isten elhívott engem, mert nem azzal a személlyel házasodtam össze. Tudjátok, hány erőtlen keresztény házasság van ma itt Magyarországon? Mert nincs meg ugyanaz a cél. És egy idő után ez nem fog működni. Nincs annál jobb érzés, mikor ugyanabba a célba mész, ugyanabba az irányba mész, és tudod azt, hogy Isten áldása rajtad van. Ez egy fantasztikus érzés. Ennél jobb érzés nincs a világon. És ez egy mélységet ad a kapcsolatnak. Szóval ez volt a második, a célok. A harmadik pedig az az, hogy érzelmileg egészségesnek lenni. Mindkét félnek érzelmileg egészségesnek kell lenniük. Oké. Okay. Egy egészséges házasság, attól lesz egészséges házasság, hogy mindkét fél egészséges. Ha egy fél ember, meg még egy fél ember házasodik össze, abból nem egy egész lesz, hanem egy káosz. Sokszor azt gondolják az emberek, hogy ó, én egy fél ember vagyok, ő is egy fél. Nem baj. Nem, ez még nagyobb káosz lesz. Szóval ez egy hazugság. Szóval két egészséges, teljes ember, ha összeházasodik, akkor lesz egy egészséges házasság. Ez miért mondom? Mert a szingli időszak pontosan erről szól, hogy ragd rendbe magadat. Erről szól. Dolgozz magadon. Legyenek céljaid. Vedd el Istentől az identitásodat. Tudd, hogy ki vagy. Tudd, hogy milyen irányba haladsz. Tudd, hogy mi, legyen magabiztos önmagadban. Oké? Okay? És használjátok ki a szingli időszakot. Én amikor szingli voltam, 25 éven keresztül nem siránkoztam otthon az ágyam mellett, hogy jaj, nincs senki párom. Mikor fogok megházasodni? Tudjátok, mit csináltam? Dolgoztam magamat folyamatosan. Isten igéjén imádkoztam, szolgáltam, aktív voltam, látást elvettem, mentem előre. Nem foglalkoztam ilyen dolgokkal. Mert ez az első számú feladat egy szingliség alatt, hogy egész emberré válj. Teljes emberré válj. És ez fontos. Viszont, hadd mondjam el azt is, hogy érzelmileg egészségesnek lenni, az nem azt jelenti, hogy érzelmileg tökéletes. Oké? Mert nem. Mindannyian megtörtek vagyunk. Az az ember, akit el fogsz venni, az is megtört. Én is megtört vagyok. Te is megtört vagy. Mindannyian valamilyen szinten meg vagyunk törve. És ez rendben van, mert Isten ennek ellenére is szeret bennünket. Meg kell értenünk, hogy egy bűnös embert veszünk el feleségül, vagy megyünk hozzá. Egy bűnös emberhez. Oké? Ha valaki tökéletesnek mutatja magát egy kapcsolatban, akkor menekülj el attól az embertől. Oké? Tehát amikor én tökéletes vagyok szellemileg, Istennel tökéletes, a kapcsolatom tökéletes, az életem tökéletes, minden, menekülj. Oké? Mert ez az ember nem a realitásban él, nem a földön él, hanem nagyon-nagyon el van rugaszkodva a valóságtól. Szóval mindenki megtört, mindenki bűnös, de vannak olyanok, akik sokkal jobban, mint az átlag. Az ilyen emberektől menekülj. Oké? Őszintén. És lehet, hogy majd az ember helyre fog állni, és majd egyszer az élete egyik részén lehet, hogy rendbe fog jönni, meg fog gyógyulni, viszont egy házasság és egy kapcsolat nem azért van, hogy te lelki gondozz egy másik embert, vagy azért, hogy te rendbe rakjál valakit, vagy megmentsél valakit. Ez nem erről szól. Istennek nem az van, hogy csak egy ember, egy választási lehetőséged van. Nem. Ilyenkor jön be az, hogy nem, akkor Istennek lehet, hogy másfele vezet. Szóval fontos, hogy megértsük ezt, hogy figyeljünk és vigyázzunk azokkal az emberekkel, akik jobban meg vannak törve, mint az átlag. Nekik valószínűleg szükségük van gyógyulásra. Lehet, hogy először nekik arra van szükségük, hogy bekerüljenek egy gyülekezetbe, egyedül legyenek évekig, hogy felkészüljenek, hogy formálódjanak, hogy növekedjenek. De nem a te dolgod ez a dolog. Oké, kerüld el az ilyen embereket. Bármilyen jól néz ki, bármennyi pénze van, bármilyen jól bánik veled. Oké? A válások 80%-a azzal, amiatt történik, hogy az egyik vagy mindkettő ember érzelmileg instabil, érzelmileg egészségtelen, éretlen. Oké? Mit jelent ez, hogy érzelmileg instabil, vagy érzelmileg éretlen? Van egy másik papír, amit kinyomtattam nektek, és itt összeszedtem egy csomó olyan igét, amit ír a Biblia, hogy mik azok a dolgok, amik nem szabad, hogy amilyen nem szabad, hogy legyen az a párod, vagy az az ember, akit választasz magadnak. Tehát akivel megházasodsz, nem szabad, hogy ilyen legyen. Nem szabad, hogy féktelen haragú legyen. Nem szabad, hogy titkos függő legyen. Hogy keserű legyen, hogy önző legyen, hogy kapzs legyen, hogy anyagias legyen. És ezek az igék mind itt le vannak írva, és szeretném, hogyha elkezdenétek tanulmányozni ezeket. Nem fogunk most végigmenni ezen. Viszont az ige azt is mondja, hogy milyen az az ember, akivel meg kell, hogy házasodjunk. Milyen legyen ez az ember, mik a tulajdonságai. Legyen nagy lelkű, legyen kedves, legyen igazat beszélő, igazat mondó, igazságot szerető ember. Oké? Rengeteg ige itt le van írva. Én csak arra kérlek benneteket, hogy amikor odaértek, hogy összeházasodsz valakivel, elkötelezed magadat valaki mellett, menj végig Istennek az ellenőrző listáján. És nem azért, hogy most tényleg itt elítéljünk embereket, hanem azért, hogy Isten meg tudja áldani a házasságodat. Hogy Isten egy áldott életet tudjon adni. Egy olyan házasságot, amit ő álmodott meg számodra. Hányan szeretnétek ezt? Hányan szeretnétek egy ilyen házasságot? Szeretnétek? Amen. Ez egy döntéssel kezdődik. Szóval, és akik házasok, ti pedig szeretném, hogyha dolgoznátok ezen a három dolgon, amin ma beszéltem. Hogyha azt érzitek, hogy romlik a házasságotok, akkor egyszerűen csak menjetek végig ezen a három dolgon. Vajon mennyire vagyunk szellemileg egységben? Tedd fel ezt a kérdést. Vajon mennyire egyeznek a céljaink az életünkben? milyen, mennyire vagyunk egészségesek érzelmileg önmagunkban. Mit kell nekünk dolgoznunk saját magunkon, hogy a házasságunk jobban működjön. Szóval csak tedd fel magadnak ezt a három kérdést, és hiszem, hogy ez egy áldást fog hozni. Amen. Imádkozzunk most. Drága Istenünk, köszönjük neked a te igédet, köszönjük neked azt, hogy te tanítasz bennünket, és segítesz nekünk, Uram, hogy hogyan növekedjünk, és hogyan válasszunk jól. Hogyan hozzuk meg életünk második, legfontosabb döntését. Uram, szeretnénk jól dönteni. Imádkozom, Uram, azért, hogy itt, akik ezen a helyen itt vannak, és eljöttek, Uram, a gyülekezetünk minden egyes tagját. Kérlek, hogy adj bölcsességet, adj vezetést, Uram, a te Szent Szellemnek a vezetését. Imádkozom, Uram, azért, hogy ha kell, rálépjenek a gázpedálra, de Uram, imádkozom azért is, hogy engedjék, hogy te irányítsd és vezesd az életüket. Hogy te fogd a kormányt, Uram. Vezesd el őket ahhoz a személyhez, akivel össze kell kötniük az életüket. Vezesd el életük szerelméhez őket. Imádkozom, Uram, azért, hogy adj nekik egy bölcs döntést, bölcsességet és a te szellemed vezetését. Uram, hiszük, hogy te a legjobbat akarod nekünk, hiszünk a te igédben, hiszünk és bízunk benned. Jézus nevében. Amen. Amen. Csak álljunk most föl, és dicsőjtsük tovább Jézust.